Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! És a 286. énekünket keressük elő. Énekeljük az első, második, valamint 5. versétől a 9. verséig terjedő szakaszát. 286. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Jer, dicsérjük az Istennek fiát, a szép szűznek áldott szent magzatját.
Istennek fia, ó szép szűznek áldott szent
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, örökkévaló királyunk, hadd magasztaljunk és hadd dicsőítsünk téged ezen a húsvéti ünnepen is, azért, mert eljöttél ide a földre, megváltottál bennünket, és föltámadtál a halálból, és most ülsz az Atya jobbján teljes dicsőségben. Köszönjük te néked, hogy lehetetlen volt te néked a haláltól fogva tartatnod, mert te hatalmasabb vagy a halálnál. És köszönjük néked, hogy ezért tudhatjuk, hogy ebben a világban nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé, aki te magad vagy. Köszönjük te néked, Urunk, hogy éppen ezért nem úgy kell élnünk az életünket, mintha a halállal vége lenne, hanem a halálnál többet láthatunk, téged láthatunk, és megérthetjük, hogy nem a halálért kell élnünk, hanem érted lehet élnünk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy minnyájan érted élő emberek lehessünk, akik nem csak a földi perspektívákba gondolkoznak, hanem életüket az örökké valóság fényében élik. Kérünk téged arra, hogy most is te szólj hozzánk az életnek szavával, az életnek igéjével, és te elevenítsd meg a mi holt szívünket, mert látod, hogy halottak vagyunk mi a bűneinkben, amíg a te drága szavaddal meg nem elevenítesz bennünket. Kérünk, hogy szólj hozzánk lelked által, és így áld meg a mi húsvét ünneplésünket. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangéliumának 16. részéből. Márk evangéliumának 16. részéből az első verstől olvassuk a 14. versig. Leülve hallgassuk meg ezt a hosszabb igeszakaszt. Tehát Márk evangéliumának 16. részében az első verstől kezdve a 14. versig ezt olvassuk. Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna és Mária, a Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén megkenjék őt. És korán reggel a hétnek első napján a sírbolthoz mentek napfelkeltekor. És ezt mondták vala maguk között. Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról? És oda tekintvén látták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy vala. És bemenvén a sírboltba látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhákba öltözve, és megfélemlének. Azt pedig mondta nékik, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, aki megfeszítetett. Föltámadott, nincsen itt, íme a hely, ahova őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta néktek. És nagy hamar kijövén elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket, és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala. Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, akiből 7 ördögöt űzött valaki. Ez elmenvén megjelenté azoknak, akik vele valának, és keseregnek és sírnak vala. Azok pedig, mikor hallották, hogy él, és ő látta, nem hitték. Ezután pedig közülük 2-nek jelent meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mennek vala. Ezek is elmenvén megjelenték a többieknek, de ezeknek sem hívének. Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a 11-nek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták vala, nem hívének. Egy másik igehelyet is hadd idézek a testvérek elé, mert Isten tiszteletünknek ez az alapigéje. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből az 5. rész, 6. versétől olvassuk el a 11. verséig. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 5. részében a 6. verstől ezt olvassuk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára az igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartottunk a harag ellen ő általa. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartottunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Kedves testvérek, sokan mondogatják a mai világban, hogy nem szereti őket az Isten. Elsorolják, hogyha szeretné őket, se ez, se az a baj nem érte volna utol őket. Ez váratlanul meghalt, az a vállalkozásom nem sikerült, megbetegedtem, és sorolják az emberek a különböző jeleket, amikből arra következtetnek, hogy nem szereti őket az Isten. Kedves testvérek, a Bibliában azt olvassuk, hogy Isten szereti a világot és benne az embereket is. És azt is olvastuk itt a felolvasott igében, hogy meg is mutatta ezt az ő szeretetét. Mint egy kifejezésre juttatta, tanú jelét adta az emberek iránt való szeretetének. Milyen jelet adott Isten, amiből ezt kiolvashatjuk? Az a jel, amiben megmutatta, így hangzik, az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Krisztus érettünk meghalt. Az evangéliumok leírják nekünk, testvérek, a golgotai keresztet, és a szemtanúk beszámolója elénk állítja a rajta függő Jézust. Láttatják velünk az eseményt, ezt az egyszeri történelmi eseményt a maga szörnyűségében. Láttatják mindazt a gyötrelment, amit ezen a történelmi személyiség, aki egyszer itt járt a földön, Jézus, átment. Nem csak a testében, hanem még inkább a lelkében. De a lelkében is, illetve még inkább a testében. Mert akármilyen furcsa is, nem lehet elválasztani a kettőt. Jézus nem csak a testében gyötrődött, hanem a lelkében is. És nem csak a lelkében gyötrődött, hanem a testében is. Mégpedig a pokol kínjait szenvedte el. Hát bármennyire is visszataszító és ijesztő az, amit látunk ennek az egyszeri történelmi eseménynek kapcsán, ennek az egyszeri történelmi személynek az életében, bármilyen furcsa, bármilyen ijesztő is, azt látjuk, hogy benne és abban, ami vele történt, abban mutatta meg Isten a hozzánk való szerelmét. Az biztos, testvérek, hogy Isten ezáltal egy olyan tanújelét adta a szeretetének, amit nem lehet nem észrevenni. Ezt nem lehet nem észrevenni. Egy csokor virágot, egy kis ajándékot, apró figyelmességeket lehet nem észrevenni. De a golgotai keresztet a rajta függő, eltorzított személlyel nem lehet nem észrevenni. Az belevésődik a tudatunkba. Olyan jelet adott az Isten a szeretete kifejezésére, amit nem csak, hogy nem lehet nem észrevenni, hanem amit mindenhonnan látni lehet. Mindenhonnan látni lehet, még innen is látni lehet, ebből a templomból is. Látni lehet a lelki szemeinkkel, még erről a helyről is, a felfeszített Jézust, a véres keresztfát, Isten szerelmének a jelét. És testvérek, olyan jelet adott az Isten, amikor fölállította azt a bizonyságát szerelmének, amit minden korból lehet látni. Nem csak akkoriban lehetett ezt látni ott, hanem lehetett látni utána századokon keresztül, még a 21. századból is lehet látni. Isten szerelmének a jelét Jézus Krisztusnak, a drága megváltónak keresztfáját. Hát erre persze némelyek azt mondhatják, hogy azért mégiscsak botrányos ez. Botrányos, hogy Isten abban mutatja meg a szeretetét, hogy a fiát kínhalára adja. Azért ez botrányos. Igazán választhatott volna Isten valami más, valami szalonképesebb módot az irántunk való szeretetének a kimutatására. Egy illatos csokrot adhatna nekünk, egy szép ajándékot, sikereket adhatna nekünk az életünkbe, eredményeket adhatna, vagy bármi mást. Csak ne ebben, mert ez megbotránkoztat minket, megütköztet minket ez a szeretet bizonyíték. De lehet, testvérek, hogy mi rosszul gondolkozunk. Illetve akárhogy is gondolkozunk erről. A Biblia azt mondja nekünk, hogy az Istennek úgy tetszett, hogy nekünk a szerelmét úgy mutassa meg, hogy az ő fiát odaadja érettünk, és általa megvált minket. Lehet, hogy mi kritikusan fogadjuk az Isten szerelmi vallomását, lehet, hogy vissza is utasítjuk az Isten szerelmi vallomását, és azt mondjuk, ez nekünk nem kell, de ettől függetlenül megáll, hogy ő világos tanújelét adta az ő szerelmének, irántunk való szerelmének, abban, hogy Jézus Krisztus érettünk meghalt. Oly szeretet ez, testvérek, amit megnyilvánul, ami nem csak szavakban áll. Mert Isten ugye nem csak mondja, hogy szeret minket. Akkor is oda kellene figyelnünk, hogyha csak mondaná, hogy szeret bennünket. Mert Isten nem beszél ugye soha a levegőbe. Ha szava is elég kellene, hogy legyen, de ő nem csak szavakban mondja, hogy szeret, hanem, újra mondom, egy konkrét történeti személyben, és a vele történt történelmi eseményben mutatja meg nekünk egészen kézzel fogható módon, hogy szeret bennünket. Istennél a szeretet szóban és cselekedetben áll. Valóságos az Istennek a szeretete. Hogyha valamelyik este megnézték a testvérek, vagy korábban megnézték a Passió című filmet, ott szembesülhetünk ennek a szeretetnek a konkrétságával, a megfoghatóságával, testvérek. Ha nem elég nekünk az a leírt eseménysor, amit az evangéliumokban olvasunk, annak is elégnek kellene, hogy legyen a négy szemtanú beszámolója, de ez sokszor hidegen hagy már bennünket. Hát valahogy Isten még lehet, hogy felhasznál egy filmet is, ahol nyilván sok kritikus pont van, és vannak olyan részek, amikkel nem értünk egyet, de azért mégiscsak láttatja velünk valamilyen szinten, hogy itt egy történelmi személy, történelmi szenvedéseiről, egy történelmi eseményről van szó. És egy kicsit jobban tudjuk talán érzékelni azt, hogy Isten tényleg nem csak szóban szeret minket, hanem cselekedettel szeret bennünket. Abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk, meghalt. Éppen ezért, testvérek, ebben a világban senkinek sincs joga azt mondani, hogy őt nem szereti az Isten. Pontosabban joga van, kimondhatja, csak nem mond igazat az illető. Nem mond igazat. Isten elvette tőlünk ezt az érvet, hogy engem nem szeret az Isten. Pláne úgy vette el, ahogy mi használni szoktuk. Mert mi ezt azért szoktuk mondani, testvérek, hogy a saját hitetlenségünket és önző Istennel szemben rideg szívünket, lelkünket védelmezzük. Azt mondjuk, nem szeret engem az Isten, ezért én se szeretem őt. Na-na. Isten azt mondja, én szerettelek téged, annyira, hogy a fiamat is odaadtam érted. Nem takargathatod azzal a hitetlenségedet, az istentelenségedet, az erkölcstelenségedet, hogy én nem szeretlek téged, és ezért te úgy élhetsz. Nem takargathatod magad. El van véve tőled ez az érv. Emlékezz Jézusra, aki történelmi személy volt, aki egy történelmi esemény részeseként kínhalálon ment keresztül, testében, lelkében gyötrődve, a véres keresztfán, felismerhetetlenségig összetörve úgy, hogy akik arra mentek, csak elforították a fejüket, mert borzasztó volt még csak ránézni is. A Biblia azt mondja, Isten ebben mutatta meg a hozzánk való szerelmét. Ez az ő szerelmi vallomása, irántad és irántam is. Ráadásul, testvérek, hogy el ne felejtsük, Isten még az úrvacsorába is emlékeztet erre bennünket, hiszen azért van előttünk ugye a kenyér és a bor, hogy emlékeztessen bennünket az ő áldozatára. Az Isten szerelmének a jele, az úrvacsora. Aki él vele, az Isten szerelmének bizonyos értelemben már az elfogadója. Akkor élünk persze vele igazán, ha nem csak a szánkkal vesszük magunkhoz, hanem ha a hitünkkel vesszük magunkhoz Jézust, akit kiábrázol. Ha hitünkkel vesszük, akkor válaszolunk az Isten szerelmi vallomására. Ha hittel fogadjuk el Jézust. De amikor itt van előttünk, testvérek, önmagába, anélkül, hogy vennénk, anélkül, hogy hozzáérnénk, már az Isten szerelmének az emlékeztető jele, az úrvacsora is. Hát szeret minket az Isten, és ezt megmutatta az Úr Jézus Krisztus érettünk való odáldozásában. De lépjünk egy kicsit tovább, testvérek, és nézzük meg, hogy kinek tette Isten ezt a szerelmi vallomást. Azt mondja az apostol a 8. versben, Minket szeretett? Bűnösöket. Mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Pál itt arra utal, hogy ő, illetve a levél olvasói, éltek Jézus Krisztusnak a halálakor, de még nem úgy éltek, mint Jézusnak a barátai, vagy Jézus tanítványa, Jézus követői, hanem úgy éltek még, mint az ellenségei. De már akkor, amikor még ellenségeiként éltünk, már akkor szeretett minket az Isten, mert megmutatta a szerelmét irántunk fia odaáldozásában. De ez ránk is igaz, testvérek, mert hiszen mi is Jézus Krisztusnak a halála és feltámadása után élő emberek vagyunk. Isten már ott és akkor megmutatta, hogy szeret minket. Ma élő bűnösöket. Persze itt mindjárt megakad a mai emberem, és azt kérdezi, kik azok a bűnösök? Kik is azok a bűnösök, akiket Isten szeretett? Hát küszködünk ezzel a szóval, mert a benne szereplő bűn kifejezés az már sokak számára egyszerűen tartalmatlan. Mi az, hogy bűn? Mi az, hogy bűn a mai világban? Hát sokan eleve úgy vannak vele, hogy itt nincsenek is bűnösök a világban. Itt csak erényes jó emberek élnek mindenfelé. Bűnösök nincsenek. Vagy hát, ha vannak, akkor ez a másik értelmezésünk, akkor azok benn vannak a börtönben, azok a bűnösök. Azok bűnösök, akik lehet, hogy miniszterelnöki székbe ülnek, az már nem bűnös. Aki a börtönben van, az bűnös. Hát testvérek, a Biblia más értelemben beszél a bűnről, illetve a bűnösségről. A Biblia azt mondja nekünk, hogy bűnösök azok, akik alapból szembeállnak az Istennel, és önmagukat istenítik. Nem kell, hogy lopjanak, nem kell, hogy csaljanak, nem kell, hogy hazudozzanak, nem kell házasságot törniük, gyerekeket gyilkolászniuk a méhükben, nem kell. Alapból szemben állnak az Istennel, önmagukat istenítve. Ezek a bűnösök a Bibliában. Akik másképpen megfogalmazva kiküszöbölik Isten az egész gondolkodásukból, az egész életvitelükből, a szívükből. Úgy is fogalmazhatjuk, bűnösök azok, akik hátat fordítanak az Istennek. És háttal élik, Istennek a hátat fordítva élik a maguk kis életét. Lopnak is egyébként, csalnak is, hazudnak is, harácsolnak is, gyilkolnak is, meg sok mindent csinálnak egyébként. De a lényeg nem ez, hanem az, hogy háttal vannak az Istennek. Eszük ágában nincs az Istenhez odafordulni, megtérni, ugye ezzel visszafordulni hozzá, ránézni az Istenre. Foglalkozni azzal, hogy ő szereti őket, hogy Jézus Krisztusban nem érdekli őket. Nem is akarnak Istennel kibékülni egyáltalán, mert nem is gondolják, hogy ők haragbálnának az Istennel, mert egyáltalán nincs semmi viszonyuk az Istenhez, még csak nem is haragszanak rá. Egyszerűen hidegen hagyja őket Istennek a léte, vagy lénye. Úgy élnek egyszerűen, mintha nem lenne Isten. Nem lenne Istennek akarata, nem lennének törvényei, mintha nem szeretné őket, mintha nem lenne egyszer felelősségre vonás, mintha nem létezne az Isten, úgy éli az életüket. Nem félnek a kárhozattól egyáltalán, mert nem is hiszik, hogy van kárhozat. Nem akarnak az örök életre jutni, mert nem is hiszik igazán, hogy van örök élet. Ők csak azt látják, ami az orruk előtt van. Saját magukat látják, meg az anyagi dolgokat látják maguk előtt, és azt hiszik, hogy a halállal vége lesz mindennek. Bűnösök azok, testvérek, akik úgy bánnak Jézussal, ahogy azok a zsidó és római kínzói tették, ahogy láttuk abba a filmbe, amit már idéztem volt. Amikor kinyílik a bicska a zsebünkben, azoknak a torz pofáknak a láttán, akkor saját magunk fölött nyílik ki a bicska, mert azok mi vagyunk. Ez a bűnös ember, ez vagyok én, és ez vagy te. Aki így iktatjuk ki Jézust örömmel, a lelkünkből, a családi életünkből, a nemzeti életünkből, a közéletből, mindenhonnan. Csak azért nem feszítjük keresztre, mert nincs itt, hogy megfoghatnánk. De ha itt lenne, megfognánk, aztán kivinnénk valahova. Mi is. A bűnösök, testvérek, ezek, akik utálják még az Istennek a nevét is. Van, aki aztán persze nem csak ilyen hideg szívvel, hanem tényleg utálattal van az Isten iránt. Utálja az Istent. Még hogyha meghallja, hogy valahol valami Istenről van szó, vagy Jézus Krisztusról, vagy a kereszténységnek valami kis szagát megérzi, azonnal, mintha menekül, mint az ördög a tömjén füstöl, ahogy szokták mondani. Azonnal vészszimatol. Testvérek, közben persze mondom, gonoszsággal, gyűlölettel, paráznasággal, hazudozással, haraggal, pénzsóvárgással, önző megnyilvánulásokkal tele van az élete. De a lényeg, hogy a bűnös ember az, aki Isten nélkül éli az életét. A hétköznapjait, az ünnepnapjait egyáltalán. Kiküszöbölt az Urat az életéből. Mintha nem lenne. Néha úgy csinál persze, mintha lenne a számára az Isten. Talán éppen nagy ünnepekkor. Nem akarok ezzel senkit sem megbántani. De van, aki csak nagy ünnepekkor úgy csinál, mintha lenne számára az Isten, de nincs. Csak szokásból elmegy ide-oda. Testvérek, a bűnös ember az, akit az Isten annyira szeretett, hogy odaadta érte az egyszülött fiát, hogy megváltsa. Ezt az embert annyira szereti, hogy odaadja érte a fiát. Kicsit nehéz ezt nekünk ugye felfogni. Valamelyik nap bókláztam a marstéri piacon, és állott egy ilyen magas, kopasz fiatalember, sötét napszemüvegbe, és hát úgy el tudjuk képzelni ezt a típust, a nagy fekete BMW-vel, és magyarázott a néhány körülötte átcsorgó néninek, akik valószínűleg arra kérdeztek rá, hogy miért van neki csak egy gyereke, valami ismerősök lehettek, és magyarázta, hogy hát neki az egy is elég, illetve hát az ő célja az, hogy ezt az egyet becsületben fölnevelje. Az ő célja, hogy becsületben fölnevelje a gyereket. Hát testvérek, hogyha úgy belenézhetnénk az ilyen embereknek a szemébe, akkor, és kezdenénk vele beszélgetni, akkor kiderülne, hogy halvány fogalma nincs arról, hogy mi a becsület. Lehet, hogy az a nő, akivel együtt él, nem is, Isten előtt nem is kötöttek házasságot, lehet, egy élettársa van. Ki tudja, hány abortusz van a háta mögött? Ki tudja, hogy a BMW-je milyen mahinációkból, milyen ügyletekből származik? Abortuszok terhelik az életét, káromkodások terhelik az életét, lopások terhelik az életét, házasságtörések terhelik, és akkor ő előadja, hogy azt az egy gyerekét ő becsületben akarja fölnevelni. Testvérek, ilyenkor kell azt gondolni, hogy az Úr, az Isten még őt is szerette? Igen. Még őt is, még engem is. Mert nem vagyunk jobbak nála. Isten a bűnösök iránti szerelmét. Abban mutatta meg, hogy még a bűneikben voltak, már Isten meghalt. Nem várta meg az Isten azt, hogy a bűnösök már elhagyják az istentelenséget, és elhagyják az összes bűneiket, és már megjavítják magukat, és majd akkor szereti őket, ahogy mi csináljuk, ugye? Mert mi úgy vagyunk ezzel, hogy mi azokat fogjuk szeretni, akik megtesznek bizonyos dolgokat nekünk. És ha megtették azokat a bizonyos dolgokat és az elvárásainkat, akkor majd szeretni fogjuk őket. A szeretetünk az valaminek a viszonzása. De Istennél a szeretet nem viszonzás, hanem megelőző lépés. Előbb szereti, még mielőtt bármit tettünk volna annak érdekében, hogy megjavuljunk, vagy már szeretett bennünket. Ez testvérek csodálatossá teszi Istennek a szeretetét. Újra azt a filmet hadd idézem, amiről már többet beszéltem, amikor ott van a kereszten a három ember, ott van Jézus, és ott van a két gonosztevő, és elmegy a főpap a keresztek előtt, és néz Jézusra, és Jézus pontosan akkor mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És akkor az a gonosztevő, aki hisz Jézusban, leszól a főpapnak, hallod? Érted, imádkozik. Itt van, testvérek, az Istennek a megelőző szeretete. Érted, imádkozik. Tele vagy gyűlölettel iránta, megvetéssel iránta, Isten káromlónak tartod. Örülsz, hogy végre föl van szegezve, örülsz, hogy végre sikerült elnémítani, kiiktatni, és imádkozik, érted, mert még akkor szeret, amikor bűnben vagy. Kedves testvérek, Isten tehát megmutatta a szerelmét. És másodszor kik iránt mutatta meg a szerelmét? A bűnösök iránt mutatta meg a szerelmét. Persze kérdezhetjük harmadszor, hogy hol van itt igazán a szerelem. De miben van itt a szerelem? Miben van itt a szerelem? Testvérek, a szerelem először is újra mondom, Istenben van. A Szent Háromság Istenben van a szeretet, aki gondoskodott arról, hogy az ellenségeit a maguk istentelenségéből, a rájuk váró isteni ítélet alól, a kárhozatból valaki kimentse. Gondoskodott valakiről, aki által kihúzza őket a kárhozatból, és visszaöleli magához az embereket, az ellene lázadó embereket, bennünket. Gondoskodott Jézusról, gondoskodott szabadítóról, gondoskodott üdvözítőről, pedig nem kellett volna neki, nyugodtan hagyhatott volna bennünket, hogy rohadjunk meg az istentelenségünkbe, és kárhozzunk el a bűneinkbe, hogy a Biblia mondja, nem én találtam ki ezeket a szavakat. Hagyhatott volna bennünket ott, ahol vagyunk, ahova saját magunk belemásztunk. Pusztuljunk el abban. Magunkra gyújtottuk a házat, hát halljunk meg benne, égjünk benne. Beugrottunk a mély vízbe, úgyhogy nem tudunk úszni, fulladjunk bele. Hagyhatott volna az Isten testvérek bennünket. Mert senki nem kényszerítette arra, hogy bennünket meg, mert nem álltak ott az angyalok, hogy ó, Istenünk, mentsd meg az embereket, akik lázadnak ellened. Semmiféle ilyesmi nem álltott a sátán, hogy ó, Isten, bárcsak megmentenéd őket, nem hagyhatod őket elkárhozni. És nem álltunk ott mi sem, egyikünk se, hogy Istent kényszerítsük, hogy ugyan már Isten küld nekünk egy szabadítót. Eszünk ágába nem jutott. Nem csak nekünk, az elődeinknek se. Isten az egyedül testvérek a szeretete indította arra, hogy nekünk küldjön egy szabadítót, aki kihúz minket abból a mély vízből. Aki kiment minket abból az égőházból, ahova a saját hibánkból kerültünk. Itt van az Istennek a szeretete. A szeretet abban is ott rejlik, testvérek, hogy Isten ennek a názáreti Jézusnak, akiben semmi bűn nem volt, neki tulajdonította Ádám utódainak, a bűnösöknek a bűneit és a vétkeit. Neki mintha ő követte volna el. Isten úgy vette, mintha ő követte volna el mindazt, amit ő nem követette el. Tegnap talán említettem ezt a képet, hogy Isten ráírta Jézus számlájára a bűnösöknek az összes bűneit. És ő rá sújtott le, mintha ő követte volna el azokat. Így az Isten igazságának eleget tett a Krisztus. A bűn elnyerte a méltó büntetését. Elnyerte rajta. Rajta, nem rajtunk. Pedig mi érdemelnénk, ugye? Mert az egész igazságérzetünk azt követeli mindig, hogyha megtudjuk valahonnan a rádióból vagy tévéből, hogy valaki ellopott valamit, vagy megölt valakit, rögtön ágaskodik az igazságérzetünk. Büntessék meg azt, aki lopott és aki ölt. A bűnös jogosult az ítéletre. Ez magunkra is igaz. Mi vagyunk jogosultak az ítéletre. Erre Isten a mi bűneinket Jézusra tulajdonít, és őt bünteti meg helyettünk. Itt van a szeretet, testvérek. És ott van a szeretet, hogy Jézus, miután ezeket a dolgokat az atyával megtárgyalt, az egész utat vállalta. Mert benne is szeretet van. Mert hogy lehet az, hogy Jézus magára vállalja azt, amit nem követett el, és magára vállalja aznak az ítéletét is. Ami a pokol, ami a kárhozat, ami az Istentől való elszakítottság számára, aki az Istennel öröktől fogva egy volt. Leszáll a legnagyobb mélységbe. Miért? Azért, mert szeretett minket. Szeretett téged, szeretett engem. Itt van a szeretet, testvérek. És ott van a szeretet, hogy Isten miután ezeket véghez vitte, hajlandó arra, hogy ránk nem haragszik többé, hanem egyszerűen kinyújtja felénk a karjét, és azt mondja, jöjjetek én hozzám. Én szeretlek benneteket, béküljetek hozzám, én megbocsátottam már nektek. Nem haragszom rejátok. Ki van nyújtva felénk az Istennek a keze, és nem fenyegetőleg, hanem szeretettel van kinyújtva, hívogatólag van kitárva felénk a keze. Itt van az Istennek a szeretete, testvérek, hogy nem tulajdonít nekünk bűn, nincs ellenünk vád sorozata, és nem fenyeget minket a kárhozattal, hanem a kegyelmét, a szeretetét, a bocsánatát hirdeti nekünk. És már ebben is a szeretet van, hogy egyáltalán az Isten mindezeket közli veled és velem is. Hogy elküldte az ő embereit, aki által kihirdeti ebben a világban. Hogy te bűnös ember, nem kell tovább a bűnben maradnod, hanem odafordulhatsz az Istenhez, és megbocsát neked, sőt már megbocsátott. Béke jobbját elfogadhatod, mert ki van nyújtva feléd. Engedheted, hogy magához ölelni, hogy szeressen. És vele egy új életet kezdhetsz. Egy istenfélő életet, egy tiszta életet. Az, hogy ezt meghallod, meghallottam én is valaha, ebben is az Isten szeretete van. Mert megtehetni, hogy elhallgatja előttünk, ugye? Nem természetes, hogy mi ezt halljuk. Egy csomó ember a világban nem hall erről egy muk szót sem. Mi meg hallunk. Lehet, hogy már túl sokat is hallunk róla. De újra hallhatod most. És talán egyszer az Úr megvilágosítja előtted ezt a drága hírt. Az evangélium drága hírét. Kedves testvérek, olyan csodálatos, hogy Isten bennünket, bűnös embereket szeretett. Szeretett. A szeretetét megmutatta. Ki bemutatta meg? Jézus Krisztusban, és abban, ami vele ott, annak idején történt. Kiket szeretett az Isten? Megelőző, előre való szeretettel? A bűnösöket. Engem és téged. Már akkor szeretett, amikor még mi nem is voltunk. De amikor már voltunk, akkor is az ő ellenségeiként voltunk. Már akkor szeretett ezzel a halálos szeretettel, ezzel a megelőző szeretettel. Hol van a szeretet? Ott, hogy a bűneidet elvette, a bűneimet elvette, Jézusra ruházta, és a büntetést rám érte. És most már felém nem rám nem haragszik, felém béke jobbot nyújt. Engem kész mindenestől elfogadni, kész engem magához ölelni, és örökre velem lenni, velem maradni, mint megváltott teremtményével. És ott van a szeretet, hogy mindezt tudhatod, hogy mindenről hallasz, és hogy mindenre válaszolhatsz. Kedves testvérem, ezzel hadd fejezem be, hogy Istennek a szerelmi vallomására valamit mondanod kellene. Valamit mondanod kellene. Hogyha vannak itten férfiak, és vannak nők, már pedig vannak, hát akkor, ha volt egy férfi, aki szerelmet vallott nektek, kedves asszonytestvérek, akkor ha valamit mondani kellett. És ha volt egy asszony, aki nekünk férfiaknak szerelmet vallott, akkor nekünk is valamit mondani kellett. Egy szerelmi vallomást nem lehet válasz nélkül hagyni. Ha nem válaszolunk, akkor is válaszolunk egyébként. Hát az Úrnak, a mi Istenünknek a szerelmi vallomását pedig válasz nélkül hagyhatjuk. Nem hagyhatjuk, testvérek. Az ő szeretetére akkor adunk egy igazi választ, hogyha mi is azt mondjuk, én is szeretlek, Uram. Hát én is szeretlek téged. Hogy ne szeretnélek, Istenem, így drága Jézusom, hogy ne szeretnélek téged. És ha szereted, akkor ez lesz utána az egész hívő életednek a rugója, a mozgató rugója. Az egész hívő életnek a mozgató rugója, a Jézus iránti, az Isten iránti szeretet, az ő általa megmutatott szeretetre való válasz szeretet. Ez motiválja az igazi kegyes embereket. Az az igazi református, aki szereti az Urat, és szereti Jézus Krisztust. És utána ezért csinál mindent, ezért szolgál, ezért él hívő emberként, ezért tesz bizonyságot, ezért dicséri az Urat, ezért imádkozik, ezért jön az Úrasztalához, mert viszonozni akarja az Istennek a szerelmét. Szerelemmel. Ó, adja meg nekünk az Úr, testvérek, hogy a szívünk ne maradjon hideg, közönyös, hanem válaszoljunk az ő szerelmére, önmagunk odaáldozásával, viszont szeretettel. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Urunk, Istenünk, köszönjük te néked, hogy te abba mutattad meg a te szerelmedet irántunk, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. És azáltal lehet nyilvánvalóvá lennünk az Isten szeretete, hogy megértjük ezt. Kérünk téged arra, hogy te értesd meg velünk ezt a drága titkot, és te munkáld ki a szívünkben, hogy szeretettel tudjunk válaszolni a te szeretetedre. Ahogy te odaáldoztad érettünk a fiadat, mi is hadd áldozzuk neked magunkat, hogy az egész életünket irántad való szeretetből neked éljük, és veled éljünk. Segíts, hogy így tudjunk neked engedelmeskedni az életünk kisebb-nagyobb hétköznapi és ünnepi dolgaiban, életünk minden pillanatában. Segíts, hogy az irántad való szeretet határozza meg a gondolatainkat, a cselekedeteinket, az egész életünket, életvitelünket, családi életünket, szórakozásainkat. és mindent, amit csinálunk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert magunktól nem bírunk téged viszont szeretni. Te munkáld ki a szívünkben szent lelked által, hogy szeretetedet megértve szeretni tudjunk téged mi is. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk, és tanítottál minket az igén keresztül, és kérünk, hogy áld meg a szívünkbe mindezeket az igazságokat. Kérünk téged arra, hogy légy a mi gyülekezetünkkel, és áld meg kicsinyeit és nagyjait. Imádkozunk a gyengélkedő beteg testvéreinkért, légy mellettük, és hozzuk eléd, Urunk, azt a családot is, akik gyászoló szívvel jöttek most el közénk, a tragikusan elhunyt családtagjuktól búcsúztak az elmúlt hetekben. Kérünk a te vigasztaló szereteteddel, vedd körül ezt a családot is, minden tagját, és te add meg, hogy megérthessék, hogy te benned van az igazi vigasztalás, sőt, te benned van az igazi élet, az igazi örök élet is. Add, hogy benned találjanak teljes békességet a család minden tagjai. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk népünket is. Látod, hogy mennyire nagy nyomorúságban van ez a nép, Urunk, lelki értelembe. Könyörülj meg, és a hitetlenségnek, az istentelenségnek mélységeiből húzd ki ezt a népet. Imádkozunk azért is, hogyha a kedves előtted kímélj meg bennünket az árvíztől. Kérünk, hogy te add, hogy megmenekülhessenek azok, akik veszélybe vannak, és akik már nehézségek közé kerültek azokon is, könyörülj, küldj nekik segítséget a te nagy nevedért. Köszönjük, hogy meghallgattad az imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, testvérek, hogy az Úrnak szent asztalát, amint láthatják, megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Úr asztalához. Hirdetem a testvéreknek, hogy a ránk következő héten több gyülekezeti alkalmunk nem lesz. Hirdetem továbbá, ahogy imádságunkban is megemlékeztünk róla, hogy halottunk volt, nem a mi gyülekezetünk tagja, de család tagjai itt vannak közöttünk. Gyulán temették március 30-án Csenki János 51 éves atyánk fiát, aki református vallású testvérünk volt, és hirtelen hunyt el. Hozzátartozóinak Isten békességét és vigasztalását kívánjuk ebben a gyászban és tragédiában. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A testvéreknek hadd adjam még tovább azt a meghívást, hogy készül kint egy bográcsos, hogyha szeretnének itt maradni, nyugodtan maradjanak itt. Ha elmennek és visszajönnek, dél fél egy körül készül el ez a gyülekezeti ebédünk. Mindenki érezze magát meghívva, és szeretettel látunk mindenkit ezen a közös étkezésen. Kedves testvérek, lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, és készülve az úrvacsora vételre, a 440. énekünknek kijelölt verseit énekeljük el. A 440. énekünknek énekeljük el az első versét, valamint a 7, 8 és 9. versét. Az első verse így kezdődik: Jer, lássuk az Úr keresztjét, melyet felvett, érettünk.
Yeah.